Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Nem kevesebb, mint 45 millió lej. Ekkora összegű 3 éves nemzetközi turizmusfejlesztési projektbe vágott bele a Maros megyei tanács, amelytől azt remélik, hogy 7 európai országból valóságos turista áradatot indít el a régiónk felé. A döntéshozók szerint a turizmusra költött pénz nem költség, hanem olyan export, ahol a vásárló jön házhoz. Csak hogy a nagyszabású tervek mellett a mindennapok valósága és a lakók elégedetlensége is ott kopogtat a megyeháza ajtaján. Mert miközben külföldi látogatókat várunk a Transzilvánia nemzetközi repülőtérre, az A8-as autópálya építése miatt nehéz gépek törik össze az aszfaltot a Nyárád mentén. A jeddi ingázók minden reggel félórás dugókban állnak, az egészségügyi fejlesztések papíron jól mutatnak, a páciensek és a hozzátartozóik azonban apró szervezési problémák miatt kényszerülnek kellemetlen helyzetbe. Hogyan lehet egyensúlyozni a nemzetközi presztízs beruházások és a helyi lakosok mindennapi dühét kiváltó problémák között a jelenlegi politikai bizonytalanságban? Erről beszélgetünk ma a Naprakészben. Itt van velem a stúdióban Péter Ferenc, a Maros megyei tanács elnöke. Elnök úr, jó napot kívánok! Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Köszönöm szépen, én is köszöntöm Önöket, köszöntöm a kedves rádióhallgatókat, és valóban örvendek, hogy itt lehetek, ma délután beszélgethetünk sok olyan témáról, de annyi negatív dolgot felsorolt itt, pozitívat egyet se látok azért.
Lesz szó pozitívumról is. Jó. Elnök úr, még mielőtt a számokra meg a turizmusra rátérnénk, ebben a vibráló, folyamatosan változó politikai bizonytalanságban megyei tanácselnökként milyen navigálni Maros megyét?
Hát nem kellemes, mert nem mondhatjuk azt, hogy örvendünk annak, hogy ilyen politikai helyzet van, amikor senki se tudja, hogy ki kivel van és ki ki ellen van. Viszont annyira direkt módon nem befolyásolja a mi tevékenységünket, mivel most már van költségvetésünk, ugye rekordszintű, hogy májusra lett költségvetésünk, de van költségvetésünk, úgyhogy az apparátus dolgozik, a pályázatok mennek előre, nagyon sok uniós pályázatunk van, ami működik attól függetlenül, hogy van kormány vagy nincs kormány, viszont vannak gondok bizonyos pályázatoknak a kifizetéseivel, ami a minisztériumoktól függ, bizonyos döntésekkel. Én azt látom, hogy sokkal nehezebb ebben a pillanatban esetleg bukaresti ügyeket intézni, mert sokszor nem tudod, hogy kihez fordulj, vagy kivel mit tárgyaljál. Tehát ez kellemetlen, de én egy másik dologra egy fél mondat erejéig azért rávetítenék, hogy ugye keveset foglalkozunk azzal, hogy mennyire veszíti a hitelét az ország. És abban a pillanatban, amikor egy ország veszti a hitelét, akkor azt jelenti, hogy a következő alkalommal a kamatszámítások más lábakon állnak. Ez nem csak az országot érinti, mert ez a vállalkozásokat is érinti. Abban a pillanatban ugye növekednek kamatok, növekednek bizonyos olyan összegek, ami, hogyha nem is látjuk mi számlán ezeket az összegeket, viszont sajnos belekerülünk egy olyan helyzetbe, amikor lehet, hogy az országot leértékelik, lehet, hogy nem adnak több hitelt, lehet, hogy magánvállalkozásoknak is fejlesztésekre nem adnak elegendő hitelt. Tehát belekerülünk egy olyan helyzetbe, ami ellehetetleníti a mindennapját az itt élő embereknek. Ez zavar engem inkább. Mi így is úgy is végezzük a dolgunkat, attól függetlenül, hogy Bukarestben mekkora perpatvar, de azért valósággal én is szégyellem az, ami történik ma Bukarestben, és azt hiszem, hogy ma ennek az országnak a politikai vezetői egyszerűen csődöt mondtak, úgy érzem, hogy nem képesek megegyezni.
A bukaresti perpatvar az leszivárog megyei szintre, itt gondolok arra, hogy amikor a Bukarestben egymásnak feszül a Szociáldemokrata Párt és a Nemzetliberális Párt, akkor az Maros megyében is egymásnak feszülnek, vagy ez nem?
Sok megyében igen, itt mondhatom azt, és örvendek neki, hogy Maros megyében nem annyira. Maros megyében azért azt látom, hogy legalábbis a megyei önkormányzat szintjén, hogy a régi jó egyesség megvan köztünk, és továbbra is azokat a projekteket, amiket támogatunk, azt mindig egyeztetjük testületi ülések előtt, és nagyjából összhang van minden egyes projektnél, minden egyes pályázatnál. Tehát nem mondhatom azt, hogy az a bukaresti nézeteltérés hullám, ami Bukarestben jelen van, hogy az Maros megyében is jelen van. Én azt látom, hogy Maros megyében azért sokkal több értelem van a politikai szereplők között, és nincsenek ma olyan viszályhelyzetek, vagy olyan viták, ami esetleg úgymond elhalasztana bizonyos döntéseket. Tehát minden döntés meg van hozva időben.
Maros megye és a Maros megye nemzetközi turizmus fejlesztési programja. Ma volt egy sajtótájékoztató, híradónkban hallatták a hallgatóink, hogy egy 3 éves, mint egy 45 millió lejössz értékű projektről van szó. Ennek a célja a megye természeti és kulturális örökségének az európai szintű népszerűsítése. Ön úgy fogalmazott a sajtótájékoztatón, ezt emeltem ki a felvezetőben is, hogy a turizmusra költött pénz az nem költség, hanem egyfajta export, ahol a vásárló jön ide hozzánk. Egy ekkora volumenű, még egyszer, 45 millió lejes projekt esetében, hogyan és milyen időtávon belül érkezik meg a vásárló, vagy hogyan számolnak?
Itt is felhívnám a figyelmet, hogy ne essünk ebbe a csapdába, hogy a számon keresztül, a száraz számon keresztül gondolkodjunk, mert ha csak a számok jutnak eszünkbe, akkor nemrég volt nekünk már ilyen beszélgetésünk, hogy nagyon könnyen félreértjük, hogy egy bizonyos számból kezdjük hasonlítgatni, hogy akkor mi lesz, vagy megéri, vagy nem éri meg. Tehát ne felejtsük el, hogy a turizmusba befektetett pénz az egy hosszú távú befektetés, az nem egy költség, nem úgy jelenik meg, hogy én ezt most elköltöttem, és akkor mi lesz, ez egy hosszú távú befektetés, gyakorlatilag egy gazdaságfejlesztési stratégiának az alapja, és én úgy gondolom, hogy abban a pillanatban, amikor Maros megye ott van az ország első 5 megyéjébe a vendégészakák számában, és olyan potenciállal rendelkezik, ami egy ritkaság, nem csak Romániában, hanem azt hiszem, hogy egész Európában. Tehát olyan kulturális, olyan épített örökségünk van, olyan gyógyturizmusunk, és mondhatjuk azt, hogy olyan településeink vannak, amire rengeteg turista érkezik. Nem állhatunk úgy hozzá, hogy hát jó, ha jönnek, és aztán ha nem jönnek, nem jönnek. Ha a számokat nézzük, akkor a nagy része a turistáknak, de tehát nagyon nagy hányada belföldi turista. Tehát a külföldi turista nagyon kevés. Ma, amikor ugye összhangba gondoljuk át a turizmust, a repülőteret, a különböző infrastruktúrális építészkezéseket, autópályák, amiről beszéltünk is, meg mindent, akkor úgy kell gondolkodjunk, hogyha mi nem tudunk megfelelni ebben a pillanatban azoknak az igényeknek, hogy igenis kivigyük Maros megyét az országból, kivigyük olyan célpontokra, amivel van összeköttetés. Ez például egy nagyon jó példa, hogy olyan helyekre, ahol van már egy összeköttetés a Marosvásárhelyi repülőtérnek. Ahhoz, hogy mi mindezt meg tudjuk tenni, ezt nem tudjuk úgy megoldani, hogy lesz, ahogy lesz. Tehát erre olyan szakemberekre van szükség, és olyan technikákra, amit már ugye nyugat-európai államokban rég tesznek, rég csinálják a dolgukat. Mi pedig valahogy úgy vagyunk, hogy a kormány szinten majdnem nulla a turisztikai népszerűsítés, tehát sokszor a turisztikai minisztérium nem jelenik meg különböző vásárokon. És ezt áthídolni csak egyféleképpen lehet, ezt többször beszéltük megyei önkormányzati vezető kollégákkal más megyékből is, és nem sokan vagyunk, de vagyunk egy jó néhányan, akik így fölvállaltuk, hogy igen, elindulunk saját úton, és megpróbáljuk megtenni azt, amit országos szinten, mások országos szinten ezeket megteszik. Tehát elmegyünk egy turisztikai vásárra, látjuk azt, hogy különböző országok országos standokkal milyen szinten jelennek meg. Amit nem csinálnak meg a bukarestiek, azt megpróbáljuk mi megtenni. Ez is egy olyan beruházás, egy gazdaságfejlesztési beruházás, aminek az a célja, hogy növelje a vendégforgalmat, és minél több turistát tudjunk ide csalogatni, de ahhoz, hogy ezt megtegyük, ahhoz mi ki kell menjünk elsősorban az ajánlatainkkal. És ennek értelmében van egy régi projektünk, ahova, amit már rég megpróbáltunk kidolgozni, most pedig lett egy meghirdetés, amire jöttek ajánlatok, hogy igenis föl lehet vállalni azt, hogy 3 éven belül meg lehet sokszorozni azt a létszámot, ami pillanatnyilag ide érkezik Marosvásárhelyre. Ez könnyen mérhető is lesz, mert látjuk azt a turista számot, ami van ma, kell lássuk azt, ami lesz holnap-holnap után következő években, és én bízom abban, hogy lesz hatása. Egy dolog biztos, hogyha nem teszünk semmit, annak semmi eredménye nem lehet, tehát próbálkozunk, emellett pedig van egy nagyon fontos szempont, hogy ez a szezonjellegű turizmus, ami ugyebár mindenhol gondot jelent, és nálunk is, rég ugyebár turizmus környékén nőttem fel, ott éltem le az életem nagy részét, és látom, hogy mit jelent, amikor szolgáltatásról van, szolgáltatási színvonalakról van szó, hogy mit jelent az, amikor tudsz egy színvonalas szolgáltatást adni, vagy nem. Ahhoz, hogy tudjál színvonalas szolgáltatást adni, ahhoz azt jelenti, hogy a szakembereket meg kell fizes 12 hónapból 12 hónapig. Ahhoz, hogy meg tudd ezt fizetni, a mi üdülőhelyeink, a mi vendégfogadóink, szállodáink, éttermeink, mindenki 12 hónapból 12 hónapot kell, hogy dolgozzon, hogy meg tudja fizetni az alkalmazottakat, jó szakembereket tudjon kiképezni, jó szakembereket tudjon megtartani, és ez a célunk, hogy 4 évszakos megye legyünk, 4 évszakos települések legyenek, tudjuk megtalálni azt a lehetőséget, hogy ide csalogassuk minden szezonba azokat a turistákat, akik meg szeretnék látni.
De hogy van, amiért ide jöjjön a turista minden szezonban, mert vannak a hagyományosan gyengébb hónapok, az őszi meg a téli hónap, most télen, például Szovátán van ugyan sípálya, de hát nincsen hó.
De van wellness központ, vannak sétálási lehetőségek, tehát mindig, ha nincs, ki kell találni. Tehát ezt úgy szokták, ha nincsen meg, akkor ki kell találni, hogy mit lehet nyújtani a turistának. És ez is a stratégiának egy része, máskülönben ugyebár most készül egy nagyon átfogó turisztikai stratégia is. Ez is egy óriási bajunk, úgy csak egy fél mondat erejéig, hogy hát az országnak nincs turisztikai stratégiája, nem hogy másnak legyen. Az, hogy a turizmus benne van a megyei, a városi, a települési stratégiákban, mint egy fejezet, hogy igen, támogatjuk a turizmust, ez nem, tehát ez annyi, hogy tudunk róla, hogy létezik. De ahhoz, hogy egy komoly tervet kidolgozzál, ahhoz sokkal több szakértelem kell, ezt látjuk más országokban, hogy csinálják, és mi is azt szeretnénk, hogy egy nagyon komoly, különböző szintekre felemelt turisztikai stratégia alapján megtervezett lépéseket tegyünk meg. Ez is egy része ennek. A kimenni, promoválni, kimenni és bemutatni minden egyes olyan helyen, ahol van összeköttetésünk, emellett pedig kihasználni azt a lehetőséget, úgy, ahogy mondják, hogy a lovasnak az előnye, úgy, ahogy nálunk, ha minden jól megy, jövő tavasszal már nyárat szerdáig megy az autópálya, és ha minden jól megy, akkor 2 év múlva már Szovátáig megy az autópálya, tehát közeledik Moldova irányába, ugyanakkor ugye itt van egy ekkora csomópont itt Nyárátő környékén, tehát mindezt ki kell használjuk, és meg kell próbáljuk azt úgy eladni a megyénket, mert rengeteg szép helyünk van. És
itt elérkeztünk, ez egy kulcs kifejezés, hogy a megyét eladni, tehát olyan megyét eladni, és ne csak Marosvásárhelyt, mert ugye van a kampány első körben 7 olyan európai országot céloz meg, ahová közvetlen repülőjárat van Marosvásárhelyről, és ez a kérdés, hogy kell-e attól tartanunk, hogy a külföldi turista az ide jön a megyeközpontba, és megreked a megyeközpontban, és nem fog elmenni az eldugottabb kulturális és természeti kincseket rejtő falvakba.
A Visit Maros Egyesületet azért hoztuk létre, hogy ezekre a kérdésekre választ adjon, és megold is, ne csak választ. Tehát az Egyesületnek az a feladata, hogy összegyűjtse azokat a vállalkozókat, vállalkozásokat, megtervezzék, és ha mi nem tudjuk elvinni Marosvásárhelyről a turistát a megye szerte, akkor az a mi szegénységünk, de szerintem ez nem lehet. Tehát ha itt van a turista, ezt úgy szokták, mint az étterembe, hogy a jó pincér az elad mindent neki, és ha ide érkezett a turista, akkor egész biztos vagyok abban, hogy megtalálják azt a lehetőséget, hogy hogyan csalogassák el Segesvárra, hogyan csalogassák el Szovátára, a Marosvölgyére kastélyokat látogatni, vagy akár a Kükülőmentére borvidéket látogatni. Tehát van, amit mutatni az ideérkező turistának, ki kell találni ezeket a programokat, ajánlatba bele kell foglalni ezeket a programokat, csak akkor nem gond, ha ide érkezik Marosvásárhelyre, mert innen Marosvásárhelyről el lehet szállítani, a szállítónak is jó, a rendezvény szervezőnek is jó, ha valamilyen rendezvényre elvisszük, az éttermesnek is jó, a szállodásnak is jó, tehát mindenkinek jó az, aki ebben az ágazatban dolgozik, és itt még egyszer kiemelném, amit ön is mondott az előbb, export. Hát ez sokan lehet nem értik, hogy mit jelent az, hogy export. Tehát azt jelenti, hogy más országokban megtermelt érték, megtermelt összegek, pénzek, amivel idejön a turista, az itt költi el, és itt termel plusz értéket, itt termel áfát, itt termel fizetésadót, jövedelmi adót, meg mindent. Tehát nekünk a célunk az, hogy minél több olyan turistát hozzunk be, aki máshol megtermelt értéket idehozza, és itt plusz értéket termel meg. Ez a legfontosabb.
Hogy fel van készülve Maros megye arra a turista hullámra, amely várhatóan a 3 év alatt érkezni fog? Tehát
szerintem
van elég
igen.
Szálláshely, van elég vendéglőnk, van minden?
Szerintem már igen, ezt 15 évvel ezelőtt lehet, hogy egy nem mondtam volna ilyen bátran ki, de szerintem ma már igen, és azt látom, hogy nagyon jó évek voltak. Ha ez az év nagyon rossz, az előző év is elég gyenge volt, ugye jöttek ezek a megszorítások, jött a Paradi bányának a katasztrófája, meg stb. Azért eléggé gyenge volt a 25-ös, meg a 26-os év is, főleg miután a kormány ugye kiiktatta ezeket az 1600 lejes jegyeket, amit a közférába adtak, tehát azt mondhassuk, hogy egy negatív hullámvölgyben van pillanatnyilag a turizmus, de nézzük csak meg, hogy a Covid előtti időszakban hihetetlen jó éveket zárt. Utána a Covid évében mondjuk az egy picit gyengébb volt, de utána megint egy növekvő trend, 24-ig egyre növekedett, 24-ig azt mondhassuk, hogy felszállóibe nagyon nagy ütembe működött, 25-be volt ez a hullámvölgy, de mondjuk, hogy itt besegített ugye a Parajd is, ami nagyon érdekes, mert sokan azt mondják, hogy Parajdot, nem Parajdot. Tehát az egész Maros megyét, egész Hargita megyét érinti. Uh-huh. És ugyanúgy pedig ezeknek az 1600 lejes jegyeknek a kivonása a forgalomból, vagy a lecsökkentése, meg a korlátozása, ez megint nagyon negatívan befolyásolta a turizmust. Én bízom abban, hogy szép lassan rájön mindenki, hogy nem csak nálunk, ezt nem mi találtuk ki most a kereket, mert mások jóval előttünk, ha Magyarországot nézzük csak, Magyarországon a 90-esek évek óta vannak ezek a különböző kártyák, most szép kártyának nevezik azt hiszem pontosan, de más nevezéssel, ami rengeteget segíti a turizmust, és emellett pedig tehát valahogy egy ilyen életvitelnek reviszi át, hogy megszokják az emberek, hogy igenis elmegyünk egy hétvégére, egy hosszú hétvégére, eltöltjük, pihenünk, teljesen más erővel tudunk következő héten dolgozni, tehát ez már egy szokássá válik, és akkor automatikusan egy szolgáltatási rendszert fent tud tartani, rengeteg embernek munkalehetőséget biztosít, ugyanúgy adóforrást jelent, mert ugye minden egyes elköltött összeg áfától elkezdve jövedelmi adót kreál maga után, és szerintem ennek csak mind pozitív értéke van. Nézzük meg, hogy bárhova elmegyünk a világon, mindenhol milyen szolgáltatások vannak, és mindenhol várják a turistákat, akár belföldről, akár kívülről, mi is ezt kell elérjük, és ezt szeretnénk elérni, és én bízom abban, hogyha megvan a hozzáállás, és megvan az a képességünk, hogy igenis tudjuk kivenni az információt, és tudjuk átadni az információt az embereknek, akkor szívesen meglátogatnak, és eljönnek hozzánk.
Még egy kérdés ezzel a projekttel kapcsolatban. A Marosvásárhelyi önkormányzatot már is bírálat, kritika érte a kampányhoz való 4 millió lejes hozzájárulás miatt. Megyei szinten megvan az egyetértés, tehát a politikai és intézményi konszenzus?
Megvan, volt mindig, és megvan. Azért mondtam, hogy itt megyei szinten azért azt érzékelem, és őszintén mondom, hogy büszke is vagyok erre, hogy azért a megyei politikai szervezetek megértették ezeknek a hasznosságát, és nem csak úgy gondolkodnak, hogy na most én pont ellenzékben vagyok, vagy pontosan én vagyok a vezető pultnál, és most mit tudok felhozni a másik ellen, hanem a megyénél abszolút pozitívan gondolkodnak az emberek, és ha látják, hogy valaminek van értelme, akkor mellé állnak, az ügy mellé állnak.
És mit üzen azoknak a kritikusoknak, akik azt mondják, hogy jó, hát ezt a pénzt, és ugye itt beszéltünk korábban és adás előtt is arról, hogy lehet-e hasonlítani azt, mire költjük ezt a 45 millió lejt, ezt ha mondjuk aszfaltra költöttük volna, van, aki azt mondja, hogy hát a fizikai infrastruktúrába kellett volna belefektetni inkább ezt a pénzt.
Én csak annyit tudok mondani, hogy nem szabad csak szeletekbe ránézni a megyére vagy a megye gazdasági életére, hanem felülről kell nézni, és egységben az egész dolgot, ahol megvan mindennek a szerepe, az oktatásnak, az egészségügynek, a kultúrának, a közigazgatásnak, az úthálózatnak, az infrastruktúrának, a fejlesztésnek, meg mindennek megvan a saját része, és ezt egységben kell kezelni, és mindig úgy kell tenni, hogy lehetőleg olyan döntéseket hozzunk, ami gazdaságfejlesztéshez vezet, mert a gazdaságfejlesztés az jóléthez vezet, az azt jelenti, hogy munkalehetőséget biztosít, itthon maradnak a fiataljaink, jövőt látnak, lehetőséget látnak az, hogy családot alapítsanak, és itthon képzeljék el a jövőjüket, akkor automatikusan gyerekek születnek, akinek oktatási intézetek kellenek, nyugdíjasok vannak, akiknek egészségügyi biztosításra van szükségük, különböző egészségügyi ellátásokra van szükségük, tehát működik a rendszer. Tehát azért mondom, hogy egységbe kell gondolkodni, sohasem lehet összehasonlítani, és egy mérlegre tenni se a kultúrát, se az aszfaltot, sem az egészségügyet, sem az oktatást. Ezt mindig mindenkit a saját helyén kell kezelni, és úgy kell tenni, hogy ezek az intézmények működőképesek legyenek, de emellett a fejlesztésről se szabad megfeledkezni, mert fejlesztés nélkül nincs gazdaság, és nincs fejlődés, nincs jövő.
Térjünk át az infrastruktúrára. Amikor ön először indult a megyei önkormányzat élére, akkor a nyáradventi kerékpárútnak a megépítéséről beszéltek. Ez a kerékpárút, ez nem épült meg. Most látjuk azt, hogy a Maros-Szentgyörgy, a Maros partján, Maros-Szentgyörgyön építettek kerékpárutat, és mennyire népszerű ez a kerékpárút. Tehát minden délután, minden este tömve van ez. Miért nem lehetett?
Tehát nem azért gondoltunk mi is annak idején rá, mert nem bíztunk abban, hogy ez népszerű lesz, hanem azért gondoltuk rá, mert tudtuk, hogy ez a jövő. Tehát ez
és miért nem lesz semmi akkor abból?
Hát azért, mert ilyen, most beszéltünk nemrég Bukarestről. Most, ha valamiért haragszom, azért, mert a jelenlegi idéglenes miniszterelnök megígérte, hogy ő megoldja ezt a problémát, mert pillanatnyilag több kéréssel fordultunk már a szállítási minisztériumhoz és a vasúti társasághoz, a CFR-hez, hogy adják át ezt az infrastruktúrát, hogy tudjuk telekelni a megyének, tudjunk pályázatot írni rá, tudjunk neki fogni a fejlesztésnek. És itt van, tehát én csak most már 11. éve, de ha arra gondolok, hogy még Szováta polgármestereként, még annak idején Lokodi Emőkével elkezdtük ezt a folyamatot. Tehát itt van, hogy 20 éve kínlódunk a szállítási minisztériummal és a CFR-rel, hogy valahogy adják át, és mindig olyan dolgokba ütköznek bele, amit nem szégyellem kimondani rádióba sem, mert érdemes, hogy ezeket ilyen részvénytársaságoknak osztották le. Ők, ha pedig átadják ezt a vagyont, akkor megszűnnek mi részvénytársaságok, és akkor megtesznek mindent Bukarestbe, hogy ne adják át ezt a vagyont, mert így egyszerűbb.
Mondjuk el azoknak a hallgatóinknak, akiknek a terepismeretük nem olyan jó, mint a Maros megyeieknek, hogy a nyárád mentén az egykori kisvasútnak a nyomvonalára tervezték ezt a kerékpárutat, és arról a kisvasútról beszélünk, amely nem tudom, gyerekkoromban még működött, de annak már 30 éve volt, vagy 20 éve. És most már nem működik ez, és helyenként még a sínek is fel.
Hát nem szerintem. Mondhassuk, hogy nem működik, mert Szováta és Vármező között most is működik, és a tervünk is az volt, hogy nem teljesen megszüntetni a kisvasútat, mert ami fontos, hogy egy ilyen beruházás miért lett volna nem csak fontos, hanem egyszerű is. Elsősorban van egy csak Marosvásárhely és Szováta között van egy 160 kilométeres szakasz, de ugyanúgy a mezőség irányába is van egy másik több mint 100 kilométeres szakasz, amire egységes telekkönyvet lehet megszerezni. Nem kell egy kisajátítással, nem kell egy törvénykezéssel semmivel foglalkozni, mert a vasútnak a nyomvonala ilyen 8-10 méteres szélességbe az létezik, az csak be kell telekelni, és lehet indítani a pályázatokat utána. A mi tervünk is az volt, hogy szakaszonként, ahol érdemes akár ilyen látványosan kisvasutat is meghagyni, és a többi területen pedig olyan kerékpárutat építeni, hogy el lehet gondolni, hogy ha most Szovátát Marosvásárhelyre 160 kilométeres bicikliút megépül, és lehet a 160 kilométeres bicikliutat a turistáknak használni, úgy, hogy közben különböző pontokon, különböző falvakon, ahol, mit tudom, Mikházán a régészeti parkot, vagy a Ferences Kolostort meglátogatni, tehát kiépíteni ezeket a turisztikai látványosságokat, és látogathatóvá tenni, hát ez egy turista paradicsom lenne. Csak mivel nem tudjuk egyszerűen ezt a jogszabályt rendezni, nem mi, hanem a kormányhivatalnokok, ezért egyelőre teljesen becsomagolva maradt ez az egész terv, nem azért, mert nem akarjuk, hanem azért, mert egyszerűen a bukaresti adminisztráció nem tudunk keresztül lépni.
Repülőtér, reptérnek a felvirágoztatását ígérték, a mandátumnak a legelején ez nagyon, nagyon rosszul indult, kolozsvári hátszéllel a repteret bezáratták, most viszont új időszámítás kezdődött a Marosvásárhelyi repülőtéren. Most elégedett? Hátradől?
Nem, sose lehet hátradőlni. Nem az én stílusom a hátradőlés. Azt mondom, hogy megnyugodtam. Tehát ennyi, de hátradőlni nem lehet. Tehát ez egy folytonos harc, ez egy
kemény harc ez?
Kemény harc, tehát ma a piacon megmaradni akár egy vállalkozásnak, bárminek nem egy egyszerű dolog, és ez is egy fajta vállalkozás a repülőtér és maga a szolgáltatás, amit nyújtunk a repülőtéren.
Vállalkozás vagy presztízs beruházás? Presztízs kérdés az, hogy legyen vásárhelyi
repülőtér? Nem presztízs, nem mondhatom elsősorban presztízs kérdésnek, ha bár lehet annak is venni, de ezt úgy a harmadik, negyedik körbe. Ez elsősorban egy nagyon fontos gazdasági tényező. Tehát pillanatnyilag ugyanúgy, ahogy ugye beszéltünk az országnak az értékeléséről, na ugyanúgy nehogy azt gondoljuk, hogy máshol, külföldön, vagy akár az ország más régiójában, hogy nem értékelik a településünket, vagy a régiónkat, vagy a megyénket. Tehát nem mindegy, egy értékelésbe bekerül az, hogy van egy repülőtered, és van repülőforgalmad, és van lehetőséged, hogy magángéppel, vagy bármilyen társasággépével leszállhass Marosvásárhelyen, vagy nem. Tehát teljesen más az elfogadása, az elfogadottsága, az értéke egy megyének, és gazdaságilag szerintem egy nagyon fontos tényező, és egy óriási potenciál az, hogy ezt tovább lehessen fejleszteni. Sokat beszéltünk már arról, hogy ugye hosszú távon kargó, multimodális csomópont, meg stb. Tehát ezek mind, ha nem is értek be még, de megvannak az alapok hozzá. Tehát létezik. Létezik egy repülőtér, egy olyan, ami minden igények ma megfelelő. Tovább csíszoljuk, tesszük, vesszük, körforgalom fog épülni, parkolóbővítés, parkolók rendezése, tovább területrendezések, tehát tovább folyik a munka, nem áll meg egy percre se, és én bízom abban, hogy Marosvásárhely sokkal értékesebb, és egész Maros megye, és az egész régió, úgyhogy van egy nemzetközi repülőterünk, mind akkor, hogyha bezártuk volna, és most néznénk 100 hektár területet ott Siváron, és gondolkoznánk, hogy vajon ki fogja lekaszálni, nem, hogy ki fogja használni.
Itt a beszélgetésünk elején arról volt szó, hogy a nemzetközi turizmus fejlesztési projekt keretében arra hét országra figyelnek, ahonnan közvetlen repülőjárat. Arra is, ahonnan közvetlen repülőjárat van Marosvásárhelyre. Bukarest-Marosvásárhely járat. Ez nincs.
Létfontosságú, csak megint ugyanaz a gondunk, hogy egyszerűen Bukarestben nem tartják elég fontosnak, hogy Marosvásárhelyről legyen járat, ha bár több ajánlatot is tettünk az országos repülőtársaságnak, hogy próbáljuk egy ilyen megszakított, egy Szatmár, Marosvásárhely, Bukarest, amit az közösen a szatmári elnökkel is próbáltunk promoválni. Nagyon sok egyetemista van például az Orvosi Egyetemen Szatmárról, akik valószínű, hogy szívesen repülnének például Szatmárról Marosvásárhelyre. Ugyanúgy lehetne egy nagyobb géppel mindkét települést Szatmárról elindul, leszáll Marosvásárhelyen, fölveszi az utasokat és megy tovább Bukarestbe, de úgy néz ki, hogy a valószínű, hogy a szomszédunkban levő óriási város és repülőtérnek zavaró tényező, hogyha Marosvásárhelyről is lenne, ezért hiába van most Kolozsvárról 8 vagy 9 járat Bukarestbe, úgyis Marosvásárhely nem kap, és a magán légitársaságoknak csak nagy gépeik vannak, tehát ez a legkisebb, ugye a 190 férőhelyes, ezt a nagy gépet pedig megtölteni nem fog lehetni, mert nincs arra lehetőség, azért ahhoz túl kicsik vagyunk, hogy ezt hetente legalább háromszor vagy négyszer megtölteni, mert azért a bukaresti járatnak is úgy van értelme, egy, hogyha megfelelő időbe indul, mert volt egy próbálkozásunk, hogyha emlékeznek.
Igen, csak az nem emberi időben volt.
Igen, hogy nagyon vicces volt, amikor az egyik nagyvállalat igazgatója mondta a repülőtér igazgatójának, hogy jó ember, értse meg, hogy hát olyankor indul a gép, hogy megérkezek Bukarestbe, és még a McDonald's sincs nyitva. Tehát viccnek jó volt, de valóság. Tehát mikor reggel megérkezel fél hétkor Bukarestbe, mit csinálsz Bukarestbe fél hétkor? Ha valamilyen dolgod van, vagy intéznivalód van, akkor ki kell bérelj egy szállodaszobát, akkor már miért nem menj egy nappal hamarabb, nyugodtan kialszod magad, és nem kelsz fel hajnali háromkor ahhoz, hogy lerepülj Bukarestbe. Tehát egy fontos az, hogy pontos idő, jó időbe induljon, tehát emberileg elfogadható időbe induljon. Emellett pedig fontos az, hogy legyen olyan is, hogy reggel indul és este visszajön. Tehát akinek egy napos dolga van Bukarestbe, az tudjon úgy, hogy egy nap megjárja Bukarestet. Emellett pedig fontos az is, hogy meglegyenek azok a járatok, ami biztosítják akár a képviselők, szenátoroknak a Bukarestbe való szállítását, oda-vissza, mert ők egy biztos utas, tehát egy biztos klienskör, és emellett pedig ugye az egész személyzetnek, aki Bukarestbe különböző intézményekbe dolgozik, hogy hétfőn reggel mindig legyen befele út, és szerdán legyen visszafele út, de ugyanakkor itt még hétvégén is jöjjenek, mert lehet, hogy akkor turista forgalom szempontjából is fontos, hogy pénteken turistákat hoznak Maros megyébe, vasárnap este vagy hétfőn reggel szintén vissza. Tehát ez nem igaz, hogy nem lehetne összepakolni, de egyelőre azt látom, hogy van egy ilyen visszafogottság, hogy ne zavarjuk a kolozsvári repülőteret.
Nem a megyei önkormányzaton múlik.
Nem a megyeim. Tehát mi holnap fogadjuk, mi holnap tártkarokkal várjuk, és bármit megteszünk azért, hogy legyen. Csak ehhez kisebb gépek kellenének, tehát Kolozsvárról is ugye először a Román Légitársaság ilyen 72 személyes gépekkel járt a Bukarestet, ebből a típusból van 42 személyes is, meg a 72 személyes is, tehát kértük nagyon, hogy legyen ilyen járatunk, de semmiféleképpen nem akarnak beleegyezni, hogy legyen Marosvásárhelyről is egy járat.
Szálljunk le a földre, A8-as autópálya, ennek zajlik az építése, pozitív hírek jönnek az autópálya építőtől, határidőre, vagy akár határidő előtt is befejezhetik. Itt ugye most arról a szakaszról beszélünk, amely
nyárattő nyárátszereda,
de hogy készülget a nyárátszeredától tovább is.
Szováta irányába is.
Csak hogy a helyiek élete az nem egyszerű azon települések körül, ahol zajlik az autópálya építés, Szentháromság, Nyárad-Szentbenedek, Szülőfalun, Backamadaras, Szentgerice, Nagyadórján. Itt az aszfaltot törik össze azok az autók, amelyek szállítják az autópályára az anyagot, a követ, a földet, stb. Tehát ez ellen tud tenni a megyei önkormányzat, vagy nem, mert hogy az út a megyei önkormányzat felhatóság alá tartozik.
Van, ami hozzánk is, van, ami helyi, meg van, ami országos. Tehát több típusú útszakaszról van szó, ugye van az országos úthálózat, minden olyan út, amelyik DN számot visel, tehát a nemzeti úthoz tartozik.
Az hát a Nyárád mentén áthaladó az nem.
Az megyei út, de már a letérők azok már helyi útak, azok már a községekhez tartoznak, tehát valóban van egy ilyen gond, és nagyon sokat tárgyaltunk az építővel is, még akkor is, hogyha ez közút, tehát én neki annyit szabhatok meg, hogy maximum a súly szintet, a korlátokat tartsa be. De ezt is nem mi tudjuk ellenőrizni, hanem egy állami intézmény tudja ellenőrizni, hogy betartsa a korlátokat, vagy nem. Tehát közútat nem lehet megszabni, hogy akkor te járhatsz rajta, meg én nem járhatok rajta. Valóban zavaró, és többször tárgyaltunk polgármesterekkel, többször próbáltunk nyomást gyakorolni az építőre is, aki megígért mindent ebben a pillanatban, hogy nem mer mindent helyrehoz. Viszont annyit tudunk, hogy akár zavaró, akár nem, muszáj, hogy kibírjuk ezt az időszakot, mert másképp nem lehet. tehát más szállítási lehetőség itt nincsen. Igen. Tehát levegőbe nem lehet szállítani a törkövet.
Ezt az időszakot kibírják az ott lakók, de hogy van garancia arra, hogy miután elkészült az autópálya, az utat azt az eredeti állapotban.
Hát garancia nincs, de azért vagyunk, hogy megtegyünk mindent, hogy ez megtörténjen. Tehát garancia soha sincs semmire, mert nem tud lenni. Gyakorlatilag ők egy közútat használnak, a közútat közös megegyezésre elfogadták, hogy igenis, ahogy lejár az építkezés, az ugye az még egy hosszú folyamat lesz, mert elsősorban most a töltések meg a különböző anyagoknak a hordása, ami óriási terhet nyoma az infrastruktúrára, de utána is úgy gondolom, hogy amíg még befejezik, s átadják, azért egy elég hosszú időszak van, ami alatt ugye ezeket a betört átereszeket, a különböző összetört aszfalt darabokat, azt ki kellene, hogy javítsák. Én nagyon bízom abban, hogy ezt meg is teszik, viszont garantálni nem tudok én sem.
Ha nem, sem. Az önkormányzatnak...
Nincsen semmi lehetősége.
Tehát
nincs.
Pénz? Nincs erre most.
Hát nekünk
hogyha megyei önkormányzat.
A megyei önkormányzat, akkor meg kell tegyen mindent, hogy a saját költségvetésünkből, de erre
igen,
nincs.
Csak, hogy az...
Előre látott pénzünk nincsen, de hogyha netalán elvonulnak úgy, hogy nem csinálnak semmit, akkor szakaszosan fel fog kelleni, újítsuk. Tehát ez egy következő feladat. Bízom abban, hogy nem fog, mert rengeteg ilyen beruházásunk van, rengeteg projektünk van, tehát bízom abban, hogy nem fog kelleni erre külön összegeket szánni, de ha kell, akkor föl kell vállaljuk, nincs mit tegyünk, mert a megyei út, ha hozzánk tartozik, akkor előbb-utóbb ki kell javítani.
Ha rász elkészül az autópálya, most első részben nyárát szeredáig, mi lesz ezután, azzal számol valaki, hogy az óriási forgalom az rászakad gyakorlatilag Nyárádszeredától fel egész Sóváradig?
Hát ez van. Eddig se kérdezte meg se Dózsa Győrtő, se Karácsonyfalvától senki, hogy ők hogy érzik magukat, pedig már évtized óta mindenki rászakadt erre a megyei útra, ugye Nyárádtő és Ákosfalva között. Ez egy olyan helyzet, hogy addig, amíg nem épül meg tovább, addig...
Terelőutak építése
van, tehát, de a terelőút is az, ha megvédi, az megvédi Nyáradszered a központját. Egy részét, de a másik részét már nem. Tehát addig, amíg, mert a terelőút, ami terve van, az gyakorlatilag Tompáról átmenne Csíkfalva fele, és bekötné Csíkfalvára, hogy az a forgalom, ami... abba az irányba menne, hogy az ne menjen be a központba. De az csak egy bizonyos részét venné le abból a teherből. A többi része, ami Szobáta irányába megy, az úgyis ott kell tovább menjen, mert az nincs hol tovább menjen. Majd, ha megépül Szobátáig, vagy Szobáta bejáratáig, Sóvárad és Szobáta között lesz a leszálló, ha megépül tovább, akkor ugyanez a kérdés felmerül Szobátán, hogy mi történik. Mert ne felejtsük el, hogy ugyanúgy Szobátán át kell menjenek mindazok, akik Székelyudvarhegy vagy Gyergyószent Miklós fele mennek, ugyanúgy át kell menjenek azok, akik Szászrégen, Beszterce fele mennek, az egész városon át kell menjenek. Tehát elképzelésünk van arról, hogy mit kellene tenni. Mi azt várnánk minél hamarabb, hogy meglegyen egész legalább Gyergyóalfaluig az autópálya, mert akkor már nem lenne érdeke senkinek itt leszállni, hanem akkor már természetesen, hogy ott szállna le. Tehát az, aki Gyergyó, vagy akár Szászrégen, vagy Toplica, vagy Beszterce környékében menne, akkor annak egyszerűbb lenne ott leszállni, és onnan visszajönni az országúton, mint hogy innen menni. De hát itt addig, amíg készen lesz az autópálya, addig ezt a terhet kell viseljük mindannyian, mert másképp nem lehet építkezni.
Megyei kérdezi bárki is ebben a kérdésben?
Nem kérdezi, mert
csak ilyen elszenvedő ilyennek.
Nincs olyan hatáskörünk, amivel ezt meg tudnánk
akadályozni. Csak hogy a megyei önkormányzat útjait, a megye addig csendes falvai kerülnek életveszélyes helyzetbe.
Hát nem életveszélyes, hanem mozgalmas helyzetbe inkább.
Igen,
az, hogy életveszély, az most már a rendőrség dolga, hogy arra vigyázzon, hogy ne legyen életveszély.
Hát Vacskamadarason, Nyárádszent Benedeken látom azt, hogy a több 10 tonnás teherautók, hogy száguldanak hány kilométer per órával, így említi itt a rendőrséget. Igen, tudom, hogy nem Péter Ferenc kell kiálljon és mérje hogy hány kilométer per órával mennek.
Ez kell legyen a következő feladatuk, hogy igenis kiálljanak, ellenőrizzék, mérjék, Most sajnos benne van a csomagban az is, hogy ezeket az autóvezetőket ugye a megtett kilométer után fizetik, és természetesen, hogy mindenki, ahogy látom legalábbis, próbál sietni, hogy minél több fuvar tudjon egy nap megoldani, hogy minél nagyobb legyen a fizetése, csak ezzel valóban veszélyezteti a járókelőket, vagy az ottan forgalomban levő autókat, viszont azért vannak azok az intézmények, akinek kimondottan ez a feladata, a rendőrség, a mérlegekkel járó, ez a Szécsérété, vagy nem tudom most magyarul, hogy ez a felügyelőség, aki ugye méri a súlyt, tehát hogy kint legyenek az utakon, és ellenőrizzék, mert azért vannak, hogy ellenőrizzék, és visszafogják azokat, akik nem tudnak ellenállni annak, hogy padlóig nyomják a gázpedált. Tehát ez másképp nem lehet megoldani.
Ugorjunk, egészségügyi fejlesztések a megyében, mit említette azt, hogy hátradőlni nem szeret, nem jó hátradőlni soha, elégedett?
Hát elégedett nem leszek soha, ezt mondtam, ez már ez természet
sem
kérdése.
Sem elégedett.
Tehát sosem leszünk elégedettek, mert mindig van még tennivaló. És az egészségügy is az is egy olyan feladat, egy olyan szolgáltatás, ami majdnem évente újabb meg újabb fejlesztések jelennek meg a piacon, új technológiák, új orvosi eszközök, tehát sohasem leszünk elégedettek, hogy na most kész, akkor hátradőlünk és vége. Viszont olyan szempontból elégedett vagyok, hogy ma Maros megye az országban első helyeken, szerintem lehet az első helyen is, de most nincsenek pontos adataim, hogy kijelentsem, hogy elsők, de biztos, hogy az első helyeken van az egészségügyi fejlesztésekbe. Tehát Marosvásárhelyen épül most például 3 kórház párhuzamosan. Nemrég átadtak ugye egy onkológiai klinikát, ami egy magánkórház, de az is egy plusz lehetőség. Viszont most épül ugye a szív- és érrendszeri betegségek kórháza, egy teljesen új kórház, hihetetlen technológiával felszerelve, tehát azt mondom, hogy nem Románia, hanem Európa egyik legmodernebb szívátültetési központja és kardiológiai klinikája lesz. Ugyanakkor épül az éget sérültek kórháza a kórház mögötti területen, ami szintén nem csak éget sérültek, ezt így nevezik, mert abban a programban volt finanszírozva, de ez azt jelenti, hogy teljesen a műtők, az intenzív terápiás részlegek átkerülnek ebbe az épületbe, ahol a legmodernebb körülmények közt és a legmodernebb felszereléssel fogják tudni az orvosok elvégezni a mindennapi feladataikat. Ugyanakkor épül az egyetemi kórház a Jeddi úton, ami inkább egy ilyen kutató intézet lesz, de természetesen, hogy a betegellátással is fog foglalkozni. Emellett pedig, ami nagyon fontos, amit a megyei önkormányzat végez, a tüdőklinika van most teljesen egy szétvert állapotban. Most már tetőszerkezet is van rajta, a tüdőklinika is teljesen felújul, mert ne felejtsük, a tüdőklinika az mindig egy pavilionális rendszerbe kell legyen, tehát azt azért általában ugye elég sok fertőző betegséget hordoz, és így különálló épületbe kell, hogy legyen, és az van most egy teljesen szétvert állapotban, úgyhogy nagyon bízom
abban. Látják a végét?
Igen, tehát legalábbis az ígéretek szerint jövő év közepére készen kellene legyen, tehát úgyhogy jövő év végére beüzemelve kellene várja majd a rászorulókat. Tehát akkora beruházások vannak most Maros megyében, ezt már apróságnak számítom, pedig az is több millió eurósok, hogy nemrég adtuk át a patológiai laboratóriumnak a teljes berendezését, ami az is, azt mondhatom, hogy országos siker. Tehát olyan berendezések vannak, ezt ugyebár főleg a rákos betegségeknek a kivizsgálásában és a diagnózis pontos meghatározásában van nagyon fontos szerepe a patológiai laboratóriumnak, de olyan berendezések vannak, amik olyanok is vannak, hogy egyediek az egész országban. És mondom, hogy ez is ilyen több millió eurós beruházás, de ezt már Pitiánernek nézem, azok a nagy beruházások mellett. Ugyanakkor ugye a nozokomiális fertőzésekre nyert pályázatunk, ami az is több millió eurós, hogy a pillanatnyilag a műtőket, amelyek vannak különböző részlegeken, urológia, kórháztól elkezdve nőgyógyászat, meg mindenhol a műtőket teljesen átrendezzük, új berendezéseket kapnak azért, hogy minél jobban lecsökkentsük a fertőzések lehetőségét. Tehát sok ilyen kis projekt van, de ezeket már mondom, meg sem említem, mert nem annyira fontosak, mikor itt vannak ezek az óriási beruházások, amit most mondjuk meg őszintén, hogy több 100 millió euró kerül Marosvásárhelyre, és én, amit nagyon fontosnak tartok, hogy itt van a Marosvásárhelyi Orvosi Egyetem, itt van ez az óriási építkezés, hogy olyan lehetősége van Maros megyének, hogy országos szinten az egyik legmodernebb egészségügyi központja legyen Marosvásárhelynek.
Gigaberuházásokat említett elnök úr, és ezek mellett meg ott vannak a mindennapi, a kisembernek az apró problémái az egészségügy körül, például kórházba parkolás, kórház körül parkolás, kórház bejáratáig elvinni a beteg nagymamát, aki mozgásképtelen.
Hát ez egy építőtelep most sajnos, ezt el kell, hogy fogadjuk.
Hogy ez, ha megszűnik, akkor
hogy
minden.
Ez egy építőtelep, de természetesen, hogyha ezek az építkezések ebben az évben, mert ebben az évben be kell fejezzék az építkezéseket, tehát ez ebben az évben, hogyha megszűnik, akkor nem szűnnek meg teljesen a parkolási gondok, mert a gondunk az, hogy még akkor is, hogyha a parkolóhelyek bővülnek, de az autók száma is bővül, és ma már úgy van, hogyha...
Főként, ha még a meglévő kórházépület mellett lesz két újabb.
Így van, tehát épülnek kórházépületek, de épülnek új parkolók is. Tehát a szívkórház projektjében benne van egy 280 férőhelyes parkolónak az építése, ugyanúgy, ahogy mi, amit megépítettünk, egy 300 férőhelyes, ott óriási gondok vannak, ugye a vízlevezetéssel, a Marosvásárhelyi Önkormányzattal is tárgyaltunk, hogy készülnek, most már kész kell legyen, napok kérdése, hogy kész kell legyenek a tervek a Molter Károly utcának a meghosszabbítására és a modernizálásra, hogy a pluviális csatornázás is legyen meg, hogy a vizeket lehessen elvezetni, mert sajnos esőzésekkor ott majdnem, hogy gumicsizmába lehet csak megközelíteni a terepet. Tehát vannak gondok, nem igaz, hogy nincsenek, de én úgy látom, hogy jó irányba megyünk, és belátható időn belül ezek a kérdések megoldhatóak, legalábbis nem csak, hogy megoldhatóak, hanem rendezhetőek ezek a kérdések.
Szűk egy perc, milyen nyár elé néz önkormányzati vezetőként? Mozgalmas, pihenős, hátradőlős, nem? Azt megértettük.
Biztos, hogy mozgalmas, tehát ezt már megszoktuk, hogy még akkor is, ha szabadságos időszak van, ez olyan szempontból jó, hogy elég könnyen lehet a városba jönni-menni autóval, ilyen szempontból jó, viszont én úgy látom, hogy mozgalmas lesz, itt látjuk azt, hogy mennyi projekt van, látjuk azt, hogy mennyi munka van, és ahhoz, hogy mindezt ütembe tudjuk tartani, és még úgy, hogy a kollégáinknak egy része, mikor egyik fele, mikor másik fele szabadságon van, ezért mi vezetők, én legalábbis úgy szoktam, hogy nyáron, ha ki is veszek egy pár napot, akkor éppen csak egy hosszú hétvégét, és tovább dolgozunk azért, hogy tudjanak haladni ezek a pályázatok, tudjanak haladni a munkálatok előre.
Péter Ferenc, a Maros megyei önkormányzat elnöke, köszönöm, hogy itt volt a Naprakészben, és válaszolt a kérdéseimre.
Én köszönöm a lehetőséget, szép jó estét kívánok mindenkinek, és kellemes időtöltést továbbra is.